És egyben üdvözlöm a másik felvételt hallgatókat a hanganyagom. No, egy új témába vágunk bele, több okból is. Egyrészt egy hét, illetve két hét múlva jön Savót, vagy Süvesz, vagy Pünköst, különböző neveket használva. Megint meg lesz az egyhetes eltolódás, mert ugyanaz a különbség, mint Pészákkor volt, most is meg lesz. Úgyhogy pont a zsidóknál jövő héten lesz már az ünnep, és a keresztényeknél meg két hét múlva. Két hét múlva szeretnék erről egy kicsit beszélni, mert azt a könyvet, amit most elkezdünk fejezetről fejezetre átvenni, az az apostolok cselekedete, és ha sikerül az első fejezettel végezni, akkor eljutunk a második fejezetig, ami pontosan a Savuotról szól, a hetek ünnepéről, és akkor így duplán össze tudjuk kapcsolni. Az inspiráció többek között onnan jött, hogy megjelent a Arielnek is egy verse by verse kommentária a könyvhöz. Bár én már ebben régebben valamikor foglalkoztam, mert egyszer valakinek letanítottam az egész abcselt. És van baj van, mondja a Rita, igen, ez hát majdnem van baj van, mert a Rita is ütült, ült, úgyhogy a ketten voltunk, és aki megtanulta az egyedül, de ehhez képest most tömegek fogják hallgatni. No, és ez egy sok szempontból nagyon izgalmas könyv, amit majd látni fogjuk, és akkor ebbe bele is vágok. Apostolok cselekedetei. Mi? Nem. Az Ariel. Ez az angol kiadás. Az angolul van. Most jött ki a teljes versről-versre kommentárja az Ariel Ministrynek. Volt már régebb... Magyar? Hát... Nem vagyunk mi olyan gyorsak, meg... Ők most nagyon, nagyon ontják a könyveket. Hát ugye már nagyon sok tanítása az Arnoldnak megvan, így úgy amúgy MP3-on, vagy jegyzetbe, vagy ebbe, abba, csak hát ez átteni könyvbe azért az egy elég komoly munka. De most ez megjelent, aztán megjelenik a Józsué majd, aztán az Ézsaiáson is dolgoznak, úgyhogy jó kis kommentárok fognak megjelenni. És készül egy komplett biblia kommentár is, ilyen messiási perspektívából, ami azért elég nagy dolog. No, akkor bele is vágunk a témába, és ugye ez egy kicsit most abból a szempontból lesz más, hogy egy hosszabb szakaszon, hát nem ez is szakasz lesz, hanem ez egy komplett könyv, mennénk végig lépésről lépésre. Inkább témakörök szerint haladtunk az elmúlt években, és akkor azt is elég részletesen tárgyaltuk, ha megragadtunk egy témát, nem eresztettük nagyon el. Most ez a messiási királyság témának a végét egy kicsit eleresztettem abból a szempontból, hogy a szövetségeket átvettük, és most a templom felépítésébe, meg egyébekben nem kívánok belevágni, mert az egy nagyon ilyen speciális terület, és talán most így ebben a formában azt inkább hagynám, meg a titkos tervem az, ha jön jövőre majd az Arnold 2022 tavaszán, akkor nekiadnám a témát, hogy még ő nem beszélt itt a messiási királyságról, hogy tőle halljunk erről, mert az talán még izgalmasabb lesz majd. Szóval apostolok cselekedete, és akkor egy imával elkezdeném, és bele is vágnék ebbe a témában. Mennyi atyánk, hálát adunk neked, hogy ismét a te ígéret nyithatjuk meg, és köszönjük, hogy egybegyűlhettünk, és köszönjük neked, hogy lehet ebbe egy rendszeresség, hogy tanulmányozzunk és növekedjünk. És köszönjük azt, hogy egy jobb időszak várhat ránk most a nyáron, hogy több minden megnyithat, és tudunk nem sokára majd találkozni, és hálásak vagyunk azért, hogy jó felé haladunk, a fény és a világosság felé, mint ahogy egyik másikotoknál ez látszik, ahogy ott süt a nap a háttérben, ez külön öröm. Hálát adunk ezért neked a Jézus messiás nevében. Amen. No, és akkor az Apostolok cselekedetei című könyv, és ha már ilyen részletesen fogunk haladni, akkor nem egyből az igeversekbe vágnék bele, hanem egy ilyen kis általános bevezetőt is azért fűznék ehhez a könyvhöz. Mindjárt nézzük a címet, ugye az a címe, hogy Apostolok cselekedetei, és igazán ez tulajdonképpen, ha az ember elolvassa a könyvet, akkor realizálja, hogy ez az Apostolok cselekedetei két szemére szűkül le, az első felében a Péterére, a második felében pedig a Pálira, és ha jobban belemegy, akkor azt fogja észrevenni, hogy elképesztő egyensúlyt teremt meg a szerző a két személy között. Ha megnézzük az ő tetteiket, amik le vannak írva, akkor még a csodáik is ki vannak egyensúlyozva, úgymond mennyiségileg, tehát nagyon érdekes, hogy valahogy Lukács egy ilyen egyensúlyt állít fel ebben a könyvben Péter és Pál szolgálata között. De igazán sokkal több apostol volt, csak hát velük csak akkor találkozunk a könyvben, amikor ő kettejük szolgálata valahogy kapcsolódik, mármint a többi apostol szolgálata valahogy kapcsolódik e két személyhez. No, hát a szerző az nem vitatott, hogy Lukács, aki az egyik evangéliumot is írta, és így elég jelentős részének ő a szerzője a görög írásoknak, mint az egyik evangélium és a hozzá kapcsolódó könyv, az Apostolok cselekedetei, és ez a Lukács két képesítéssel rendelkezik, mint ahogy azt mindannyian tudjuk. Orvos volt, Pál is utal így rá, például a Kolossé beliekhez írt levélben, a 4.14-ben, és akkoriban orvostudományt, orvoslást három fő helyen tanítottak, Athénban, Alexandriában és Tarsusban, és valami formában ezek diaszpóra helyek is voltak, és Lukács ezek valamelyikében tanult orvosnak. Ez a tudománya, ez megmutatkozik az írásaiban is, hogy egy érdekességet említsek, például mikor az a fordulat található az evangéliumokban, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten királyságába, akkor ott a másik evangélium az egy normális tűt használ görög szóként, a Lukács pedig az orvosi tűre utal. De nem csak ez, hanem sok minden utal arra, hogy ő ebben a szemmel is figyeli az eseményeket, és ez különös hangsúlyt kap akkor, amikor a csodák hitelesítéséről beszélünk, hogy egy orvos végzettségű személy írja a szöveget. A másik területe, szakterülete az a történetírás, mint egyfajta történész, és sok földrajzi megjegyzése van, több mint 80 földrajzi megjegyzése van például csak az Abcselben, és több mint 100 szemét említ meg ebben a könyvben. Szemtanúkat használ az írásában, és ez fontos a hitelesség szempontjából, tehát ő maga az evangéliumokkal kapcsolatosan nem szemtanú, ott szemtanúkra támaszkodik, viszont az Apostolok cselekedeteiben ő is megjelenik, és ezt a névmásokban is lehet látni, mikor úgy ír, hogy magát is belefoglalja a Pál kísérőinek a körébe például. A származása körül, és ebben részletesen nem fogok belemenni, csak megemlítem, hogy az egyháztörténelem őt tartja az egyetlen nem zsidónak, aki a Bibliába könyvet írt, de igazán azért van némi vita e körül, és én is írtam egyszer egy rövidebb tanulmányt, hogy mi utal arra, hogy Lukács mégiscsak inkább zsidó, mint nem zsidó. Egyet említenék ebből meg, vagy talán kettőt, hogy a nagyszerű görög nyelvezetében olyan hebraizmusok találhatók, amely arra utal, hogy úgy gondolkodik, és biztos, hogy jól beszélte azt a nyelvet is, sőt a gondolkodásában ez erőse jelen volt, és elképesztően magas módon ismeri a zsidó teológiát, ami nem magyarázható avval, hogy valaki pár évet tölt valahol. Tehát egy folyamatos olyan szintű ismeret van jelen, ami azt mutatja, hogy ez az életének a része volt. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Pál, amikor említi a zsidó származású munkatársait, akkor Lukácsot külön említi tőlük, bár ez érdekes, mert különböző angol fordításokat megnézve ez egy fordítási hangsúly is lehet, úgyhogy ez nem 100%-os bizonyíték amellett, hogy nem sorolja őket közéjük. Talán úgy lehetne eldönteni ezt a vitás kérdést, hogy mindenképpen egy prozelita lehetett, aki hitt Izrael istenében, és gyakorolta a zsidó szokásokat. A könyvnek a keletkezés az 60-62 körére tehető, amikor ezt megírta, ez Pálnak a fogságának az időszaka. Görögül írták, mint az Új Szövetségnek a könyveit, és fontosságát tekintve ez egy összekötő kapocs az evangéliumok és a levelek között. A nagy értéke az, hogy ez egy történelmi életrajzi missziós könyv, és tulajdonképpen a címében azt is lehetne mondani, hogy az Isten szellemének a munkája, mert nagyon sokszor utal erre, hogy az Isten szelleme munkálkodik, és ő cselekszik a személyeken keresztül. A legfontosabb kulcselem talán az, és ez a teológiai szempontból nagyon-nagyon fontos, és ezt sokszor szoktam emlegetni, hogy ez nem egy doktrinális könyv. És ez azért fontos, mert az alaptétel, hogy történeti könyvekből nem építünk fel doktrinákat, hanem a későbbi doktrinákat legfeljebb megtaláljuk ezekben illusztrációként. De ha valami eltér a doktrinától, a tantól egy ilyen könyvben, mert történelmi esemény, akkor az eltérést kell magyarázni, és nem egy külön doktrinát gyártani belőle. A célja a könyvnek leginkább az, hogy Jesuának a személyét hitelesítse a tanítványain keresztül, és terjessze az üzenetét. Tehát igazán az egyház földi terjedéséről szól, az egyház kezdetéről, a második fejezettől és mindennek a történetéről. Ugye a történeti háttérben két terület nagyon hangsúlyos és fontos is érteni. Hát egyrészt a római birodalomnak a szerkezetét, akkori valóságát mindenképpen valamennyire jó ismerni hozzá és látni az eseményeket, hogy mik állnak a háttérben. Ugyanakkor nem érthető meg a könyv megfelelően a zsidó háttér nélkül, illetve az evangéliumok, különösen a Máté evangéliumának bizonyos eseményei nélkül, mert a kulcs, ami megjelenik ebben a könyvben is, és használni kell, az a Máté 12-13-ban leírt fordulat a Messiás szolgálatában, aki a királyságot felajánlotta Izraelnek, és ezt nemzeti szinten elutasította ott, és utána nagyot változott a szolgálata, és erre az abcselben történik visszautalás, és az ebből származó konfliktusok ehhez kapcsolódnak. És hát aztán lényeges elemei ennek a könyvnek a jelek és csodák, amelyek a hitelesítés részei, elsősorban a Messiás szolgálatának és üzenetének a hitelesítése, másodszorban azok, akik ezt képviselték, az ő üzenetük, ami hát nyilván a Messiásnak az üzenete, az ő üzenetük hitelesítése is. Van egy érdekes jelenség a jelek és csodák témájában, hogyha megnézitek őket, az összes jeleket és csodákat, amit ez a könyv megmutat számunkra, akkor egy lassú kihalását fogjátok látni ennek. Nem nevezném ezt túl erős érvnek amellett, hogy a jelek és csodák megszűntek, de azért mindenképpen érdemes észrevenni, hogy a 28 fejezet során egyre kisebb mennyiségben és egyre kevésbé jelennek ezek meg. Bár Péter és Pál között van egy egyensúly, de a könyv végére úgy tűnik, mintha ezek teljesen megritkulnának és eltűnnének. Ezt azért mondom el, mert ezt érvként szokták használni az úgynevezett szenszacionizmus mellett, ami ugye azt jelenti, hogy a jelek és csodák megszűnnek ennek a kornak, vagy ennek a generációnak a kihalásával. Ez nem elég erős érve mellett, de azért nem elhanyagolható. Oké. No. És akkor nézzük magát az első fejezetet, mindjárt vágjunk bele, és nézzük meg ami eseményekkel itt találkozunk, ami a könyvnek igazán a bevezetője. Azt mondja Lukács, hogy első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Theophilus, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani, addig a napig, amelyen felvitetett. Igazán ez a vers egy összekötő láncszem, a Lukács utal a saját megírt evangéliumára, és összekapcsolja ezt a könyvet az evangéliummal. És mikor azt mondja, hogy írtam, első szemét használ, tehát maga írta ezt a könyvet, erre utal, és a célja az, hogy pontos információkat közvetítsen. És mind az evangélium, mind ez az apostolok cselekedetei egy Theophilus nevezetű embernek lett címezve, és ez egy beszédes név, azt jelenti, hogy Istennek a szerelmese, vagy hogy nagyon szeretve van Istentől ez a személy, ezt takarja a név, mindkét értelemben lehet használni. És azt tudjuk a Lukács evangéliumából, hogy ugyanez a személy a címzett ott is, és az, hogy ő tisztelt volt, az elárulja, hogy ez egy rangos személy lehetett. Lukács később még Félixre, a helytartóra használja ugyanezt a kifejezést ebben a könyvben, a 23. fejezet 26-os versében. Aztán Festusra is használja a 24. fejezetben és a 23-as versben. Illetve a Festusra már a 26-os fejezet 25-ös versében. Tehát ahogy ezt a Theophilust úgy nevezi, hogy tisztelt, ez azt jelenti, hogy ő valami római tisztviselő volt, és az is lehetséges, hogy Lukács támogatója volt a művei, az írásai kiadásában. És az ókori történészeknél ez egy szokványos formula volt, például amikor Josephus megírja a történetét, akkor azt írta, hogy Epafroditus a férfiak legkiválóbbika, és nagyon hasonló a nyelvezete Lukácséhoz, és a könyvének a második kötetében meg így írja, hogy az előző kötetem segítségével legtiszteletre méltóbb Epafroditus, bemutattam az ókorunkat. És látjuk, ahogy mindkét kötetben Josephus megszólítja ugyanazt az embert, aki a támogatója volt, aki segített az írásainak a finanszírozásában, vagy kiadásában, és ehhez nagyon hasonlít az, amit itt Lukács tesz. És azok után a Lukács megmutatja, hogy szándékában áll mindazt megírni, azt mondja, amit kezdett Jeshua cselekedni és tanítani. És igazán ezzel összefoglalja az evangéliumot, amit írt, mert ez magába foglalja mindazt, amit mondott és tett az evangéliumban. Vegyük észre azt a szót is, hogy azt mondja, hogy kezdett. Itt ebben a szó használatával Lukács arra utal, hogy úgy gondolja, hogy ez a munkája csak kezdődött avval, amit az evangéliumban leírt, de nem ért véget. És sokkal inkább, amit most látunk, az apostolok cselekedeteinek az eseményei még mindig az ő tettei ahhoz kapcsolódnak, és a munkája már nem személyesen folytatódik itt, hanem a úgynevezett a messiás testén keresztül, amit egyháznak vagy eklésiának, gyülekezetnek nevez a könyv. És ez a könyv, az apostolok cselekedetei folytatja a följegyzéseket, de most már az apostolokon keresztül. És a 20. versben utal arra itt később, ami az evangéliumok lezárását jelenti egyébként, hogy mind a napig, amelyen fölvitetett. Bocsánat, nem 20., második elnézést. Második versben, tehát addig a napig, amelyen fölvitetett. Tehát ez mire vonatkozik ez a mondat? Ez a mennybe menetelre vonatkozik, és a görög szó annyit jelent, hogy fölemelni valamit, vagy valakit. A lényeg az, hogy Jeshua fölvitetett a mennybe, és ez kapcsolódik igazán az evangéliumnak a lezárásához. Következő rész, mondat, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, akiket választott magának, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy él, 40 napon át jelent meg nekik. Tehát azt mondja a szöveg, hogy a feltámadás után a szolgálatát az apostolok felé követi a mennybe menetel, és a szolgálatának a tartalma az volt, hogy parancsolatokat adott. És mindez az Isten szelleme által történt, és akinek szólt, az a kiválasztott apostolok voltak. Eddig a pontig az apostolok, kikből állnak, a megmaradt 11-ből, akiket az evangélium során választott, és tudjuk, hogy Júdás hiányzik közülük. És a harmadik versben, az A részben látjuk a feltámadás utáni szolgálatnak az összefoglalóját, és Lukács úgy fogalmaz, hogy meg is mutatta, hogy ő él. Tehát más szavakkal bizonyította, hogy nagyon is életben van. Az időpontról pedig ezt írja, hogy az ő szenvedése után. Ugye a szenvedés szó az magába foglalja a halált is, és a szenvedését és a halálát követő időszak után mutatta meg, hogy életben van a feltámadása miatt, és ezt sok jel által tette meg. Legalább 10 alkalmat sorolnak fel az írók, amikor megjelent nekik. És a jel az azt jelenti, hogy ez egy olyan meggyőző erejű bizonyíték, ami ellentéte a puszta képzelgésnek, vagy a misztikus látomásoknak. A feltámadás utáni szolgálat idejét is megadja, 40 nap, ennyi idő telt el a feltámadás és a mennybe menetel között, és ez alatt a 40 nap alatt szolgált az apostolok felé. Szolgálatának a tartalma a harmadik vers második részében szólt Isten országára vagy királyságára tartozó dolgokról. Más szavakkal folytatta a tanításukat, amit elkezdett a Máté 13-ban, amikor a királyságnak egy sajátos formáját mutatja be, az úgynevezett titkos királyságot. Ugye külsőleg az apostolok cselekedetei miről szól, azt látjuk, hogy az úgynevezett keresztény világ elkezd robbanásszerűen növekedni, ez a külső megjelenés, de igazán belsőleg azokkal a személyekkel foglalkozik, akik hitre jutnak, akik hívők lesznek, és igazán az apostolok cselekedetei jegyzi föl ennek a úgynevezett titkos királyság programnak a folytatását, ami igazán valójában a Máté 13-ban kezdődik el. 4-5-ös vers. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Tehát itt látjuk, hogy két eleme van a megbízásnak, amit itt ad az apostoloknak. Az első kulcselem az, hogy várjanak Jeruzsálemben, és a negyedik vers azt mondja, hogy velük összejött. Tehát az olajfák hegyén jöttek össze, és utána adta nekik ezt a megbízást, hogy ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják meg az atyának az ígéretét, és az atya ígérete az Istennek a szelleme volt, a Szentlélek, erre utal a Lukács 24:49-ben, az evangéliumban, és az ígéret szerint megkapják az Isten szellemét a fiú kérésére. Továbbá erről már hallottak Jeshuától is, amikor a felházban tanította őket. Például János 14:26 vagy 15:26-ban olvasunk ezekről. Tehát a megbízás első része az, hogy várjanak Jeruzsálemben. Az ötödik versben látjátok a második kulcselemet, aszerint, hogy a Szent Lélek megkereszteli, bemeríti majd őket, és itt egy ellentétet állít föl, az ellentét azonosító jele, hogy János az vízzel merített be keresztelt, tudnilik, ezek az apostolok azonban most a lélekbe, Isten szellemébe fognak megkereszteltetni, belemerítetni nem sok nap múlva. Az angol szöveg egyszer így mondja, hogy a Szentlélekben, aztán úgy, hogy a Szentlélekkel, valamikor az, hogy a Szentlélek által. Néha ezek között próbálnak különbséget tenni, de igazán a görög szöveg szempontjából ez a különbségtétel érvénytelen, alapvetően ugyanazt jelenti mindegyik, bemeríteni a Szentlélekben, vagy a Szentlélekkel, vagy a Szentlélek által, de nincs különbség közöttük. És fordítási nyelv különbségek miatt nem érdemes teológiai különbségeket gyártani. Tehát azt mondja, hogy az Isten szellemével fognak megkereszteltetni, és tulajdonképpen itt ez egy profécia az 1.5-ben, és ezt a következő fejezetben látjuk majd beteljesülni a 2. második fejezet 1.4-ben. És ez igazán csak később derül ki, majd az apostolok cselekedetei 11-ben, a Kornéliusznál történő eseményekben látjuk, hogy ez annak a beteljesülése, hogy ez a Szentlélek keresség, ami az Apcsal 2-ben történik. Az 1 Korintus 12-13 pedig meghatározza, hogy ennek az eredménye az, hogy valaki a Mesiás testének a tagja lesz ennek a bemerítésnek, és nem bármiféle különleges ajándék. Ez egy fontos teológiai különbség különben. Ezek után látjuk a mennybe menetel témáját, és olvasom először a 6-ot. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem, de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek. És figyeljük meg ezt a verset, ami ezekkel a szavakkal, hogy azért ők, vagy azok, megadja a kérdés hátterét. Tehát amikor a Bibliában az azért szót látjuk, akkor szükséges kideríteni, hogy ez mire vonatkozik ez az azért. Ez egy fontos kapcsolat, és egy logikai érvelést bont ki. Tehát miért teszik fel ezen a ponton ezt a kérdést Izrael királyságának a helyreállításáról? Ugye korábban láttuk a bevezetőben a hátteret, és az első 5 versben megtudtuk, hogy tanította őket a királyságra vonatkozó vagy tartozó dolgokról. Ez az Isten királysága, ez egy messiási fogalom, és az 5. versben látjuk ezt a Szentlélek bemerítésének a fogalmát, és a tanítványok azt tudják már a héber írásokból, hogy a királyság helyreállítását megelőzi Izrael megváltása, és Izrael megváltása a Szentlélek kiöntésének az eredménye, és ez a Sávóthoz kapcsolódik egyébként a hetek ünnepéhez, például Ézsaiás 32.15.20-ban, 44.3.5-ben, vagy Joel 2.28.31 a legismertebb ige számunkra, mert ezt fogja idézni majd a második fejezetben Péter a prédikációjában, vagy Zakariás 12.10-13.1-ig. Tehát a zsidó proféták megjövendölték, hogy a királyság megalapítása előtt lesz Izrael nemzeti megváltása. Továbbá a nemzeti megváltást megelőzi a Szentléleknek a kiöntése. Tehát logikusan ezek után szerették volna megtudni, hogy ez a szóban forgó Szentlélek keresség megegyezik-e a lélek kiöntésével Izrael nemzetére. Ha igen, akkor ebben az időben állítja a helyre Izrael királyságát, a messiás. Tehát a Szentlélek keresztség azonban nem jelenti a lélek nemzeti szinten történő kiöntését, ahogyan az ószövetségi proféták ezt ott bemutatják, hanem ez egy speciális szolgálat lesz, mégpedig a messiás teste felé, amelyben az illetőt, a Szentlélek, Isten szelleme belemeríti a messiás testébe, amikor az hitre jut a Jesuában gyakorolt hite által. Tehát itt még nem értették meg, hogy valójában mi is ez az egész, mi ez a lélekkeresztség. Összekeverik a keresztséget a lélek kiöntésével az egész nemzetre az utolsó napokban. És ezért teszik fel ezt a kérdést itt, hogy avagy nem ebben az időben állítod a helyre a királyságot Izraelnek. Pillanatot kérünk, mert vissza kell lépnünk. Kis várakozást. Megvárjuk, még visszaérkeznek a résztvevők a Zoomon, és akkor tudom folytatni. Tehát azt az izgalmas kérdést teszik föl, más szavakkal, ha át akarnám fogalmazni, azt a kérdést teszi föl, hogy helyreállítod a dávidi királyságot? Most jön el a messiási királyság? Most ér véget a pogányok ideje? Ez a kérdésük. És ha emlékszünk, akkor nemrég az evangéliumokban azt az ígéretet kapták, hogy a 12 trónra fognak ülni, és ítélni fogják Izrael 12 törzsét, Máté 19:28-ban, Lukács 22:30-ban. És gyakorlatilag azt kérdezik, hogy most jött el az ideje annak, hogy mi rájöjjünk ezekre a 12 trónra, és most fogunk uralkodni. És a kérdés nem az, hogy vajon ez meg fog-e történni, hanem a kérdés az, hogy mikor fog ez megtörténni. Tehát a kérdés nem az, hogy egyáltalán ez valaha helyre lesz állítva, hanem a kérdés az, hogy mikor lesz helyre állítva. Tehát nem a helyreállítás ténye a kérdés, hanem az időzítése. Mikor fog mindez megtörténni? És ezek után látjuk a messiás válaszát, 7. vers, mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Hasonló szerkezetű válasz, mint például a 1 Tesszalonika 5.1-ben és a Titus 1.2.3-ban láttok, idők és időszakokra vonatkozik. Igazán ez mennyiségi időt jelent a kifejezés, korokra, korszakokra vonatkozik ez a kifejezés, és egy esemény általános időtartalmát jelenti ez, amit itt mond, csupán a hosszával foglalkozik, kiterjedésébe szemléli az időt. Az alkalmak kifejezés az olyan, amellyel valamilyen időszakot vagy korszakot lehet jelölni, és a szó maga az idő meghatározott mértékét jelenti, vagy egy eseménynek a pontos időtartalmát. Például nehéz idők, vagy meghatározott hosszú jellegű időszakot jelent. Tehát elmondja nekik, hogy nem az ő dolguk, hogy tudják ezt a korszakot, amelyben be fog teljesülni az ígéret. Még azt sem kell tudniuk ennek a pontos idejét, hogy mikor jön ez el, mert ez Isten hatalmába tartozik, az atya maga hatalmába helyezte ezt. Más szavakkal azt mondja itt, hogy az Isten az atya már kijelölt egy időt, és ez az idő el fog jönni. Valóban eljön, tehát itt tulajdonképpen annak adja az igazolását, de nem az ő dolguk, hogy tudják, hogy ez mikor lesz meg, és ezek után egy különleges elhívást ad nekik. De erőt, 8. vers, de erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, a föld legvégső határáig. Kifejti tehát ezek után a különleges elhívásukat, először az eszközét mutatja meg, a hanem szóval kezdi, amely egy nagyon erős szó a görögben, hanem vesztek erőt, és itt isteni erőre utal, az erejük nem abszolút, de az elhívásukat isteni erő segítségével lesznek képesek betölteni, olyan erő, amely különleges küldetés elvégzéséhez adatik, amelyet most fognak megkapni, és az ígéret mindenkinek szól, és feltétel nélküli, de nem abszolút. Tehát nem arról van szó, hogy képesek lesznek bármit megtenni, hanem isteni erőt kapnak, hogy elvégezzék azt a küldetést, amely ebben a fejezetben rájuk lesz bízva. Az időzítés az, hogy minek utána a Szentlélek eljön rájuk, tehát a lélek hozza az erőt, amikor be lesznek merítve, meg lesznek keresztelve, ekkor kapják meg. És a természete ennek, az elhívásnak a természete az, hogy lesztek nékem tanúim, vagyis ez a könyvnek a témája, tanúk lesznek, ezért használja ezt a könyv olyan sűrűn ezt a kifejezést, hogy tanúk, tanúim. Számtalan helyen. Tehát most, hogy ezek az apostolok tanúk Jeshua messiási voltával kapcsolatos dolgokban, az a fajta hallgatási elv, amit látunk az evangéliumokban, amit a Máté 12-ben kezdeményezett a messiás, miután elutasították nemzeti szinten, és onnantól mindig azt mondta nekik, hogy senkinek ne mondjátok, hogy én vagyok a messiás, ezt a hallgatási elv itt zárul le, itt veszti érvényét. És ez fölveti azt a kérdést, ez a lesztek nékem tanúim, egy parancsolat, vagy csupán egy profécia, hogy így fog történni. És a válasz az, hogy ez mindkettő, parancs is, és profécia is, az erőnek az a célja, hogy tanúk legyenek, más szavakkal a feladatuk most nem az, hogy a királyságban uralkodjanak, hanem a feladatuk a tanúságtétel lesz. Ezek után látjuk a programot és a területet, kifejti a számukra, és egyre megadja magának a könyvnek, az apostolok cselekedeteinek a vázlatát, mert azt mondja, hogy először Jeruzsálemben, összhangban azzal a megbízással, amit már adott nekik. Ugye Jeruzsálem a zsidó vezetőségnek a bázisa, itt omlott ki a próféták és a messiás vére, ez a tér az, ahol majd látjuk, hogy a következő fejezetben itt indul el a szolgálat. Másodszor a következő lépés mind az egész Júdeában. Ezen a helyen volt nagyon erős a farizeusi judaizmus, és az egész kifejezés valószínűleg tartalmazza Galileát is, amely judeai fennhatóság kiterjesztése volt, és ezt látjuk, ezt a területet fedi le az apostolok cselekedetei 8.26-tól 12.25-ig. És harmadszor Szamáriában, ahol ugye egy kevert vallás uralkodott, amely szemben állt a zsidó vallással, ezt látjuk majd a 8.5-től 25-ig, amikor a Filip elmegy Szamáriába. És a negyedik kifejezés a földnek mind végső határáig, amely egy olyan fordulat, ami a nem zsidó, hanem a pogány világra utal, és igazán ez a hely, ahol a pogányságot, barbárságot, hamis elképzeléseket találunk, és erkölcstelen társadalmat, ami a zsidók számára tisztátalan volt, és ezt a területet látjuk és tárgyaljuk majd a 13. fejezettől leginkább, bár a Cornélius felé való szolgálat már a 10. majd elkezdődik. És ezek után látjuk a messiás eltávozását, a 9. vers, amikor ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Tehát itt három kulcs görög kifejezést is lehet találni. Az első görög kifejezés azt mondja, hogy fölvitetett, ami úgy mutatja be a messiás, mint aki így föl lett emelve a földről. A második szó, annak az a jelentése, hogy fent befogadják, vagy elfogadják a fölemeltetet, ahogy eltűnt a szemük elől, a harmadik görög szó pedig az, hogy fölment és fölvitetett. Mi az időzítése? Amikor ezeket mondta, más szavakkal itt fejeződik be a földi szolgálata, és az ő szemük láttára történik ez. Lényeg az, hogy amikor még beszélnek, amikor tartott a megbeszélésük, ekkor kerül sor a mennybe menetelre. És nem látták végig, amint ment, egy bizonyos ponton egy felhő már akadályozza a látást, és ez nagyon is lehetséges, hogy itt az Isten dicsősége kerül így leírásra, felhő formájában, tudjátok a héber írásokban is, a Sekina az Isten dicsőségébe felhőként, a dicsőségének a felhőjeként írja le a Sekinát több helyen is az írás. A mennybe több jelentése is van a mennybe menetelnek, legalább három különböző fontossága. Először is jelzi a földi és a testi szolgálat végét, innentől kezdve a gyülekezeten keresztül folytatja a Messiás a szolgálatát, másodszor a munkája innentől kezdve az apostolain keresztül folytatódik, harmadszor pedig ez azt jelenti, hogy megdicsőült helyet kap Istennek a jobbján, majd ezt látjuk a következő fejezetben, illetve a levelek is írnak erről. És ahogy ott állnak, szinte megdermedve, annyira megdermednek, hogy a 10. vers azt mondja, hogy amint távozáskor merően az eget nézték, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. És akkor így szóltak hozzájuk, galilei férfiak, miért álltok itt az eget nézve, ez a Jesu, aki felvitetett tőletek a mennybe, ugyanígy fog visszajönni, ahogyan felmenni láttátok őt a mennybe. Tehát angyalok feltűnéséről olvasunk itt, és az időzítés, amikor a szemüket az égre függesztették, azt jelenti, hogy azt nézték, ahova ment, ami feltételezi, hogy tulajdonképpen azt várták, hogy egyből visszajöjjön. Tehát azért néztek úgy, mert azt gondolták, hogy ahogy eltűnt, egyből jön is vissza. Kis kedves házi állataink jutnak eszembe, hogyha valaki elmegy ki a kapun, akkor le tudnak ülni, és akkor merően nézik a kaput, hogy mikor jön már vissza, és ezt nagyon hosszan is tudják tenni, ezt a várakozó álláspontot. És valahogy így az apostolok is így álltak, és néztek fölfelé, és annyira hosszan néztek, hogy itt két angyal jelenik meg, és szám szerint ketten voltak, férfi formában jelentek meg, amikor az angyalok az írásban látható formát öltenek, akkor mindig fiatal férfiként jelennek meg. Fehér ruhát viseltek, ez szokásos angyali öltözet, más helyen is látjuk ezeket, és a hozzájuk szóló üzenet a 11-es versben volt, azt mondják azonosításként, hogy Galilea beli férfiak, és mivel mind a 11 Galilea beli volt, ez nekik szólt, a kérdés az, hogy mit álltok itt és néztek a mennybe, tehát igazán arra vonatkozik ez a kérdés, hogy ne várjanak itt egy azonnali visszatérést, de van ígéret a végső visszatérésről, és az ígéret pedig a következő. Ez Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, ugyanez a személy jön el egy napon. Tehát akit éppen most láttatok, hogy felment, ő lesz az, aki el is fog jönni. Az aképpen az nem azt jelenti, hogy ugyanazon a helyen tér vissza, ez egy nagyon fontos dolog. Valójában a második eljövetel helye az nem az olajfák hegye. Ahogy például Zakariás is mondja, vagy Ézsaiás is beszél róla, hogy azon a napon az olajfák hegyére teszi a lábát, az nem azt jelenti, hogy ott jön vissza. Igazán a visszajövetel helye az Bocra, vagy Petra, és ez több helyen megadja a héberi írás. Viszont nem ez lesz a kiindulási helye a visszatérésnek, az olajfák hegyének. A módja lesz ugyanilyen a visszatérésnek, ahogy az ég felhőiben és távozott, ugyanígy tér vissza az ég felhőiben is. Máté 24.30 szerint, Márk 13.26, vagy Jelenések 1.7. És akkor ezek után az apostolok feladták a fölfelé való nézést, mert úgy ítélték meg, hogy több ezer évig ez nehezen kivitelezhető, és bár ők még nem tudtak a több ezer évről, és ugye persze ezt ironikusan mondom, de azért a jelen van majd, ahogy látjuk a szöveget, egy folyamatos várakozása a visszajövetelnek. Akkor is jelen volt, és azóta is jelen van, és erre biztat is különben az írás minket, hogy legyünk készek, vagy legyen egy várakozás bennünk. No, ez a 12-es vers, akkor az olajfák hegyéről, amely egy szombatnapi járóföldje van Jeruzsálemtől, visszatértek Jeruzsálembe. Tehát az úti céljuk Jeruzsálembe vezetett, és ez az engedelmesség cselekedete volt, mivel evel bízta meg őket Jesu a 4. versben, és bátor cselekedet is volt, mert emlékezzünk, hogy Jeruzsálem nem volt biztonságos hely a számukra, az olajfák hegyéről jöttek, és a távolságról azt írja, hogy közel van ez Jeruzsálemhez, és ez egy rabbinikus fordulat, amit itt használ a távolság leírására, ez 3/4 mérföldet jelent körbelül, tehát ilyen 1200 méterre gondoljatok, és ugyanerről a visszatérésről olvashattok a Lukács 24:52-ben is. 13. vers, és amikor megérkeztek, felmentek a felső szobába, ahol megszálltak, Péter és Jakab, János, András, Fülöp, Tamás, Pertalan, Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, és az Elóta, és Júdás, a Jakab fia. Tehát látjuk, hogy visszatértek az úgynevezett felsőházba, itt egy határozott névelőt látunk, ez nem csak egy akármilyen felsőház volt, hanem a felsőház, ez egy konkrét helyre vonatkozik, amely jól ismert volt számukra. Nagyon valószínű, hogy ez ugyanaz a hely volt, ami az utolsó pészachi vacsora helye volt, és ugyanez a felsőház jelenik meg a feltámadási eseményekben, vagy ugyanez a felsőház majd a második fejezetben, ahol látni fogjuk a Szentléleknek az eljövetelét, amely a gyülekezetnek a születési helye. Tehát itt tartóztuk, ez az átmeneti tartózkodási helyük. Az egyházi hagyomány szerint ez volt különben János Márk anyjának, Máriának az otthona. Itt felsorolja aztán az apostolokat, és azt látjuk a 14. versben, hogy ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel, kitartóan imádkoztak az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Tehát azt látjuk, hogy egy ima alkalmat tartanak, a visszatérésük célja a felházba kifejezetten az ima miatt történik, és folyamatosan az imának szentelték magukat, és itt az hangsúly az ima erősségén van, energikusan imádkoztak a tartalmát illetően, imádkoztak az Atya ígéretéért, a Szentlélek eljöveteléért, és ez az egység imája volt, hogy egy szívvel, lélekkel tették ezt. Jelen volt a 11 apostol, de ez nem minden, mert látjuk, hogy asszonyok is jelen voltak, amely arra sok nőre vonatkozhat, akik követték Jesuát, vagy vonatkozhat az apostolok feleségeire, vagy valószínűleg mind a kettőt magába foglalja. Szintén említi Máriát, Jesua anyját, és igazán Mária nem játszik jelentős szerepet később az egyház történelemben, semmiképpen nem játszik olyan szerepet, mint amelyet a katolikus egyház neki tulajdonít, de látjuk, hogy itt jelen van, illetve Lukács számára is ő fontos forrás volt, hogy a tényeket leírja. Végezetül itt volt Jesuának a 4 férfi féltestvére, akik élete során még nem voltak hívők, de mostanra a feltámadás következtében hívők lettek, az 1 Korintus 15:7 szerint. Ezek után történik a 12 apostol, illetve a 12. apostolnak a kiválasztása. Tizenötös vers, és azokban a napokban a testvérek körében, mint egy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, Péter felállt és ezt mondta, tehát Péter átveszi a vezetést, rátekintettek úgy, mint vezetőre, és ha bár ő volt a vezető, ez az elsőbség nem jelentett egy egyedüli tekintélyt a kinevezésre vagy a felkenésre. Tehát a 12. apostol helyére történő kinevezés a többi apostola egyetértésben történt meg. A jelenlevők számáról Lukács azt mondja, hogy sokaság, konkrét számot is megad, 120 főnyi sokaság, tehát azt jelenti, hogy ez a felház azért ez egy méretes helység volt. Ezek után látjuk Júdásnak a történetét, 16-20-ban, 16-17-et olvasom, atyám fiai férfiak, be kellett teljesedni az írásnak, amelyet megjövendőlt a Szentlélek Dávid szája által, Júdás felől, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részese volt ennek a szolgálatnak. Ő ugyan mezőt szerzett hamisságának béréből, de fejjel lezuhanva középen széthasadt, és minden belső része kifordult, és ezt tudomására jutott minden Jeruzsálemben lakónak, ezért nevezték ezt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Tehát a 16. versben rámutat, hogy az árulás az írás beteljesítése volt, beteljesedése, az atyám fiai megszólítással a 120-ra utal itt a felházban. A görög szó szerint testvér férfiak, méltóságteljes megszólítás ez, nem csak egyszerűen testvéreknek nevezi őket. És a 20. versben elmondja, hogy melyik írás részre gondolt, és igazán itt jól lehet látni a írás kettős szerzőségét, mert azt mondja, hogy amelyet megjövendőlt a Szentlélek Dávid szája által. Tehát van egy isteni szerző, és van egy emberi szerző, különben ez a Bibliának az ihletettsége. Az isteni szerző Isten szelleme, de az emberi szerző Dávid, és Dávid azt írja le, amit a Szentlélek kifejezésre akart juttatni. És a téma Júdás, és az a bűn, amit elkövetett, tehát vezetőjük lett azoknak, akik megfogták Jézust, ugyanazt a szót használtam, mint Lukács 22:54-ben használ a letartóztatásnál is. Látjuk a korábbi rangját, hogy közénk számláltatott, közéjük a 12 közé, elnyerte a szolgálat osztály részét, és igazán ezt vesztette el, amikor elárulta a messiást. 18. versben megszerezte a mezőt, hogy mezőt szerzett a hamisságának a véréből. Tulajdonképpen a főpapok szerezték meg, de összhangban a zsidó törvényekkel, ugye Júdás nevében szerezték meg, a főpapok kifizették a mezőt, de jogszerint Júdás vette a mezőt, tehát nincs ellentmondás a két szövegrész között. Utána leírja, hogy hogyan halt meg Júdás, hogy kiomlottak a belei. Alázuhanván az azt jelenti, hogy az arcára esett, és elhasadt középen, tehát minden belső része kifordult, mert magasról leesett. Hogy egyezik meg a Mátéban leírtakkal, mert ott azt mondja, hogy elment és fölakasztotta magát Júdás. Igazán ezt cselekedvén megszentségtelenítette a várost a reggeli Pészach áldozat előtt, és így a testét kivetették a Hinnom völgyébe, és amikor kivetették a testét, ott ledobták, akkor hasadt el középen, és minden belső része kiomlott. És ezt megtudta mindenki megtudta, aki Jeruzsálemben lakozott, tehát tudtak a mező megvételéről, tudtak a pénz forrásáról, tudták, hogy mi módon vették meg a mezőt, honnan származott a pénz, Arám néven nevezi Akeldamának, azaz vérmezőnek ezt a mezőt, és ez az írások beteljesülése. Az 1.20 utal a Zsoltárok könyvére, mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen a lakóhelye pusztává, és ne lakjék abban senki, tisztességét pedig más vegye el. Tehát két írásrészre gondol Péter a Zsoltárok könyvéből, ez a 69-es Zsoltár 25-ös verse, és a 109-es Zsoltár 8-as verse, és ez a szó, amit itt használ, a püspökség, ebből származik a püspökség vagy püspök, a hivatalt hangsúlyozza, hogy valakinek át kell ezt venni Júdástól. Különben az eredeti szöveg összefüggésben mindkét Zsoltár ilyen átok imára épül, a gonoszra kimondott átkokra épül, hogy a gonoszok megítéltetnek és elveszik részüket. És amit itt látunk, ez a fajta használata ezeknek a zsoltároknak az úgynevezett értelmezés kategóriája, ahogy az új szövetség idézi az ószövetséget, egy szó szerinti idézet és annak az alkalmazása kategóriában. Majd következő alkalommal talán kicsit részletesebben erre kitérünk, hogy hogyan vannak ezek az idézések. Ezek után látjuk, hogy milyen kvalifikációra van szüksége az apostoloknak a 21-22-es versben. Szükséges tehát, hogy egy valaki azok közül, a férfiak közül, akik velünk együtt jártak mindenkor, amíg az Úr Jézus közöttünk járt kelt, a János keresztségétől kezdve, addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, feltámadásának tanúja legyen velünk együtt. Tehát a 21. versben választottak Júdás helyére a 120 közül, és Péter meghatározza, hogy ki lehet az, és azt mondja, hogy a 12. apostolt olyan emberek közül kell választani, akik együtt jártak a messiással a földi, egész földi szolgálata során, mettől kezdve, a János keresztségétől kezdve, egészen a mennybe meneteléig, tehát ez egy kulcs meghatározás a 12. apostol számára. A 22. versben megad egy további kritériumot, itt említi a János keresztségét, és minden addig a napig, amíg fölvitetett tőlük, vagyis a mennybe menetel, és része ennek, és a célja az, hogy a feltámadásának a bizonysága legyen. Tehát a kiválasztott az apostoli 12-höz fog tartozni, és az apostoli 12-höz tartozásnak ezek a feltételei, Jézussal kellett járni a János bemerítésétől fogva egészen a mennybe meneteleig. Ez például egy nagyon fontos oka annak, hogy Pál nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, tehát Pál nem a 12. apostol, hanem majd látjuk, hogy ki lesz a 12. apostol, ha még egy pár percig bírjátok velünk, már a finishben vagyunk, úgyhogy jó reménységetek legyen. A másik úgy feltétel, amit itt említ, hogy az illető látta a feltámadott messiást, tehát az apostoloknak két kategóriája létezik. Az egyik oldalon van a 12 belső köre, az előfeltétel az, hogy vele voltak messiással János keresztségétől fogva, de ezen kívül van egy második ismeretlen számú apostoli csoport is, ott az egyetlen feltétel az, hogy látták a feltámadott messiást, ebben a csoportban tartoztak olyanok, mint például Jakab, Barnabás vagy Pál, akik megfeleltek a második apostoli kör előfeltételének. És akkor ezek után látjuk a 23. versben, hogy kijelöltek kettőt, Józsefet, akit Barsabásnak hívtak, és mellékneve Justus volt, és Mátyást. Tehát a 120-ból ebben a helységben két ember töltötte be ezeket az előfeltételeket, ők jártak Jesuával, a János keresztségétől fogva a mennybe meneteig, és ők voltak szemtanúi a feltámadásnak. Az egyik ez a József nevű volt, vagy Héber nevén József, akit Barsabásnak is hívtak, ami azt jelenti, hogy Sábát fia, mellékneve Justus volt, ez volt a római neve egyébként, a másik pedig Mátyás, az ugyanaz, mint a Máté, azt jelenti, hogy ajándék, vagy konkrétabban Jehovának az ajándéka. 24-25-ös vers, majd imádságban azt mondták, Uram, te, aki mindenkinek ismered a szívét, mutasd meg, hogy a kettő közül kit választottál, hogy átvegye a szolgálatának és apostolságának a helyét, amelyet Júdás elhagyott, hogy az ő megillető helyre jusson. Tehát az ima rámutat arra, hogy ez lesz Isten döntése, és figyeljük meg, azért amiért imádkoztak, nem azt kérik Istentől, hogy válassza ki, melyik legyen a kettő közül, mert Isten már választott, hanem imádkoztak, hogy Isten leplezze le a döntését, amit már meghozott. Tehát Isten már kiválasztotta a két ember közül azt, amelyik betölti a választást, és így szólították meg Isten, te Uram, és rámutattak az Istennek a minden tudására. A görög szó azt jelenti, hogy a szíveknek a vizsgálója, aki kutatja a szíveket, és a kérés a következő, annak fényében, hogy mindenható vagy, ismertesd ennek a két embernek a szívét, és mutasd meg nekünk, hogy melyiket választottad közülük. Tehát felismerték, hogy Isten már választott, és arra vártak, hogy ezt leleplezze. És aztán látjuk ezt az érdekes dolgot, az utolsó vers a fejezetben. Sorsot vetettek, és a sors Mátyásra esett, akit a 11 apostol közé soroltak. Tehát az eszköz Isten döntésének a leleplezésére itt a sorsvetés. Ez egy érvényes eszköz a héber írásokban, Isten akaratára. Látunk például a 3 Mózes 16.8-ban, a mózesi törvényekben ilyet, vagy a Józsué 14.2-ben, vagy a Nehémiásnál is látunk ilyet a 10.34-ben. És más szavakkal Isten ezen a módon jelentette ki akaratát, tehát ez egy érvényes módszer volt. Mi volt konkrétan ez a módszer? Hogy történt ez? Két ember nevét felírták kövekre, és valamilyen edénybe tették, és az edényt addig rázták, amíg az egyik kő kiesett. És a kiesett kő ebben az esetben Mátyás nevét tartalmazta. És így esett a sors Mátyásra. És néhányan megkérdőjelezik ezt a módszert, amit itt az apostolok használnak, de ismét mondom, hogy ez legitim módszer eddig a pontig. Emlékezzünk, hogy a léleknek a folyamatos bentlakozása Isten lelkének csak a következő fejezetben kezdődik, és ezek után már soha nem látjuk ezt a módszert, de itt ebben a fejezetben ez egy legitim módszer volt. És ez az utolsó alkalom, hogy sorsvetést használnak, mert a Szentlélek eljövetele után nem így döntenek már, hanem a Szentlélek vezetését használják a döntésre, és ez okafogyottá válik ez a módszer számukra. Még más okunk is van, hogy higgyünk az eljárás érvényességében, semmilyen utalás nincs arra később, hogy ez helytelen volt, tehát soha nem utalnak arra, hogy rossz módszerrel választottak volna. És vegyük észre a kifejezést, hogy a 12, ahogy később ez megjelenik, például Abcsel 6.2-ben, annak okáért a 12 egybegyűjt véna tanítványok sokaságát. Tehát ott a Mátyás ott volt. Ugye azért szokták megkérdőjelezni a Mátyást, mert ezen kívül, az eseményen kívül, amit itt látunk, soha nem szerep, nem jön elő a személye. De nem csak az övé nem jön elő, tehát ez nem elegendő ok arra, hogy kizárjuk a későbbiekből, és a 12-ben viszont előjön. Pál az ott még nem volt például hívő, tehát nem lehetett ő a 12. Vagyis Mátyás lesz az, aki betölti a 12. helyet, ő lesz, az ő neve lesz felírva a 12. kapura, a mennyei Jeruzsálemben, ahol azt írja, hogy föl lesznek írva az apostolok nevei. És mi ez a szerep? Jó, van még pont elég időnk van, be tudom fejezni, aztán majd vissza fogok kapcsolni még majd, hogy beszélgetni tudjunk, vagy aki akar, majd maradjon, csak most néztem meg, írta, hogy még van 8 percem, de már az bőven sok is. Tehát Mátyás az, aki betölti a 12. pozíciót, és a Jelenések 21-24-ben megtudjuk, hogy az új Jeruzsálem, az összes megváltott örök lakhelye 12 alappal rendelkezik, amelyben a 12 apostolok neve be van írva, és ez a Mátyás neve lesz ott. Ő lesz az, aki beül a 12 királyszékből az egyikbe, és az ő neve lesz felírva, tehát az új Jeruzsálem város egyik alapkövére, bocsánat, kaput mondtam az előbb, de alapkőre. Mint mondtam, az egy jelentős ellenérv, hogy Mátyás soha nem említik később a könyvben, de igaz, és az, hogy ezért lenne érvénytelen a választása, de ez nem egy jó érv, mert igazán, ha megnézzük az apostolok felsorolását, amit látunk ebbe a fejezetbe, a legtöbbet ezek közül szintén nem említik az első fejezet után, csak itt említették egyszer. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mivel Mátyás nevét később nem említik, ezért ez érvénytelen döntés lett volna. Az apostolok cselekedetének a fő célja, amit mondtam, Péter és Pál szolgálatának a bemutatása, és nem a többieké, akár János is, akkor kerülnek említésre, ha kapcsolatban vannak az előbbi kettővel, és ha nem volt velük kapcsolatuk, akkor többet nem is említi őket a könyv, maximum futólag. Tehát Mátyás volt a megfelelő döntés, és ahogy kiválasztották őt, az apostoli 12 ismét teljes, és ez zárja az apostolok cselekedetei könyvének a bevezető fejezetét, és igazán maga a könyv tulajdonképpen a második fejezettel kezdődik, és ahogy majd látni fogjuk legközelebb, a Sávút, a Süvesz, a hetek ünnepével, amit nagyon jó, annyira jól időzítettünk, hogy majdnem jól időzítettük, mert ez éppen egy, illetve két hét múlva következik el a mi életünkben is. Amen! Köszönöm, hogy bírtátok velem. Ugye ez a fajta kicsit elemzéses végig versről versre haladás egy kicsit inkább emlékeztet minket arra, amikor biblia tanulmányt tartottunk, bár biztos hozzá vagytok már szokva, hogy mindig elég részletes és sok igét megnézve tesszük ezt. Rita, gyere, légy szíves, mert le akar merülni a telefon, hogy nehogy ne tudjuk föltölteni. Bocsánat, csak közben látom, hogy a közvetítés felvétele le akar merülni, és azt föl kell tenni, mert ha lemerül, akkor nem tudjuk megosztani. Ott elbúcsúzunk tőletek, és gyorsan dugjuk be. Nem tőletek itt, bocsánat, illetve tőletek is, aki majd mikor el fog kapcsolni, még visszajövök, meg megadom bárkinek a szót, meg mondjátok, hogy tudtátok ezt a sűrűséget követni. Hát hogyne. Hát kérdés, kérés, hozzászólás. Igen. Hát egyrészt látunk egyfajta elsőbséget, ez vitathatatlan, ahogy a Mesiás is beszél vele, és rábíz dolgokat. Ugyanakkor, ami nagyon lényeges, és talán a legfőbb érv minden fölött, hogy nem látjuk ennek az elsőségnek a kontinuitását. Tehát, ha van is Péternek egyfajta elsősége, azt, ahogy mutattam, itt is közösen döntenek és beszélik meg, és valóban van bizonyos esetekben elsősége, és erről majd fogunk beszélni, és ezeket meg fogom mutatni, de az ő elsőségének nincs egy továbbadható folyamata. Ez a leglényegesebb. Tehát ennyi. Tehát, hogy nincs egy olyan elsőbsége, ami neki bármilyen utódjára tovább szállna, hanem az őt illeti meg, ami neki elsősége van, és ez az elsőbség sem olyan jellegű, mint ami ebből kialakult, hanem más szempontjai vannak, amiket az adott helyeken említek. Nyilván van elsőbség, ez nem kérdés, mert ő fog kiállni a második fejezetben tanítani, vagy ő megy le majd Szamáriába, vagy ő megy el Cornéliushoz, és ezek fontos elsőbségi szempontok, de ez se nem továbbadható, se nem átörökíthető, úgyhogy ezeket speciálisan kell kezelni az ő személyéhez kapcsolódóan.
Néhány biblia verseken alapul. A Kolossi beliek írt levele 4, ott néhány vers, és utána emberek úgy vesznek ezt, hogy utána sem néznek, mert hallottak annyi sokszor, hogy Lukács pogány volt, akkor mindenki hiszi. Azt nélkül, hogy utána járnének, itt néznének, hogy úgy tűnik, hogy sokkal több bizonyítéka van annak, hogy ő zsidó volt, zsidó származású.
Hát igen, sok mindent föl lehet emellett hozni. Alapvetően az általános bizonyíték, hogy mikor mondja a Róma 3-ba, hogy Isten rájuk bízta az írásokat. Tehát, de ez csak egy általános szövegrész. A Lukásnak a szakértelme és bizonyíték. Én azért mondtam, hogy a végén ebbe a prozelita körbe is szokták sorolni, mint egy kiegyezés a két tábor között. Igazán legalábbis fontos róla tudnunk, hogy sok minden szólhat a zsidó volt a mellett is, és érdemes ezeket is ismerni.
Iván?
Igen?
Kérhetek valamit, hogy amikor visszajössz, én olyan gyorsan próbálok visszajönni, ahogy csak tudok, de valahogy mindig már tanítasz, mire visszaérek.
Tényleg? Azta. Jó.
Ki kell nyitnom az e-mailt, rá kell kattintanom a linket.
Jó, majd többet várok, jó. Mert én szoktam így figyelni azért valamennyire a neveket.
Ez már régóta így van, csak sosem akartam mondani, csak most már nem tudom. Most megint lemaradtam, pedig tényleg.
Jó, meg azért ott a...
Hát pár másodperc egy kicsit.
Ja. Ja. Szorít az izgalom, de megmaradt a felvétel, ugye ott azért ott van, persze nyilván most ezt nehéz visszakeresni pont ezt a pontot. Jó, majd igyekszem megvárni mindenkit, aki benn volt, majd itt nézem a listát. Oké. Most azt írja, hogy kevesebb, mint egy perc van, de majd visszakapcsolok, aki még nem akar így elszaladni, aki már nem jön vissza, attól búcsúzom, és örülök, hogy voltatok velünk, és jövő héten pedig már a pünkösnek megfelelően lesz a téma.
Most jövő héten lesz, vagy két hét múlva?
Hát két hét múlva a szokásos rendben. A jövő hét az a zsidó Savuot, az már jövő héten van, ugye az egy héttel van most körben korábban, mint a keresztények számítása, és 40 nap alatt nem hozták be, tehát az egy hét különbség ugyanúgy megmaradt a Pészáktól számolva. Mi? 50, bocsánat. Feleségem figyel. 7x7 plusz, akkor az 50. nap.
Zoom-eszem.
Hetek. Jaja. Kiadós tanulmánynak nézünk elébe, ha így végig haladunk az abcselen, de izgalmas téma, és nagyon sok mindenre ki lehet térni, mert ez itt sok gyakorlati dolog is van ebben a könyvben, és hát ugye sok érdekességet tartalmaz.
Pont úgy most tanulok az egyetemen.
Abcselt?
Nem, de hogy ezzel tudod, hogy kb. Exegeting verse
by verse. Ja, igen.
Vagy hívják magyarul exegeting?
Exegézis.
Igen.
Igen. Hát ezt a nem magyar szót mondják így magyarosítva. Búcsúzom a felvételt hallgatóktól is, és akkor folytatás következik. Amen.